Mindenható Úristen, Te vagy az, akire várunk ma este. Te rád van szükségünk. Te kell, hogy taníts minket. És a Te utaid bizony tényleg nem a mi utaink. Tényleg nem tudunk kiszámítani Téged. Nem tudunk zsebre tenni, hanem csak egyszerűen fejet hajtunk. Térdet a szívünkben, és azt mondjuk, hogy Te taníts minket önmagadról, az életről, önmagunkról. Azt ígérted, hogy megszabadítasz minket. És mi erre számítunk. Köszönjük, Uram. Ez nekünk szól. Ez a miénk. Köszönjük. Áld meg ezt az órát. Te drága nevedben. Amen. Róma 5:9. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól, mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. És erről beszéltünk múlt órán, hogy Pál illusztrálja Isten szeretetét. Valamit, ami a mi elménkben még nem hatolhatott be. Isten szeretete nem egy olyan kategória, ami nekünk, embereknek sajátja. Isten szeretete nem az emberi szeretetnek egy feljavított változata. Isten szeretete valami, amit ahhoz, hogy el tudjunk fogadni, ahhoz, hogy igazán értékelni tudjunk, fel kell adnunk a gondolkodásunk korlátait. És itt arról beszélt, hogy még az ellenségei voltunk, amikor ő már meghalt értünk. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztatok-e múlt hét óta. De ez nem egy édes kis illusztráció, hát itt van a Bibliában. Hanem ez egy kemény valóság. Mi Isten ellenségei voltunk. Mindannyian. Lázadók, gúnyolódók, közömbösek. És amit érdemeltünk volna, az, amit Róma 1:2-3-ban olvastunk. Ítéletet. És ő, mert szeretett minket, és hogy megmutassa a saját igazságosságát az evangéliumban. Még amikor ellenségei voltunk, meghalt értünk. Megigazított minket, és még inkább meg fog menteni a haragtól. Megbékéltetett minket önmagával, és ezt a halálával tette, a fia halálával, és még inkább üdvözíteni fog az élete által. És itt az üdvözítés a tapasztalati megmenekülést jelenti. Isten megmentett minket a pokoltól azzal, hogy meghalt. És most, hogy megbékéltünk vele, most, hogy már nem vagyunk az ellenségei, hogy valójában az ő oldalán állunk, mennyivel inkább üdvözíteni tud az élete által? Ha a halálával, egyetlen egy tettel, a semmiből behozott minket az ő országába, mennyivel inkább? És a következő írásrésznek, amit olvasni fogunk, ez a kulcs szava, hogy még inkább, sokkal inkább, sokkal inkább, nem a nullára hozott föl minket, hanem sokkal magasabbra. Isten üdvössége nem egy épp hogy csak üdvösség, hanem egy dicsőséges üdvösség. Viszont mielőtt tovább megyünk, szeretnék három kifejezést, három fogalmat tisztázni. Három rendkívül fontos kategória. Az első a megváltás. 3.24-ben. 1 Korintus 1.30-ban, Galácia 3.13-ban és Efézus 1.7-ben. Megváltás. A második a kiengesztelés. Róma 3.25, 1 János 2.2 és 4.10. A harmadik pedig a megbékélés. És erről beszéltünk múlt héten. Róma 5.10.11. Róma 5.10.11 és 2 Korintus 5.18.20. 18.20 és Kolossé 1.22. És ezek mind Isten teljes munkája. Ezeket Isten csinálta Krisztus halála által. Viszont másképp másra vonatkoznak, és nem megyünk ebben nagyon bele. Az első, a megváltás, a bűnre vonatkozik. A kiengesztelés vagy kielégítés Istenre vonatkozik. A megbékélés pedig ránk emberekre. És ez arról szól, hogy a mi ellenségeskedésünk Istennel lett eltávolítva. Nem Isten békült meg velünk, hanem mi békültünk meg Istennel. Isten kiengesztelődött. Kielégítette Krisztus áldozata. Teljesen. És meglettünk váltva a bűneinkből. Úgyhogy három kifejezés. Megváltás, kiengesztelés és megbékélés. Úgyhogy ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Dicsekszünk az Istennel. Ha ezen gondolkoztatok már? Hogyan lehet ezt megcsinálni? Mi dicsekszünk Istennel. Hogyan? A mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. És ezt a megbékéléssel kapcsolja össze. Ellensége voltam Istennek. Most pedig dicsekszem vele. Azt mondom, hogy ha ismernél az Istenemet. Ha csak egyszer látnád őt. Ha hallanád a szavait. Ha látnád az irgalmát. Ha csak egyszer látnád az Istenemet. És micsoda változás ez? Nem arról van szó, hogy épp hogy megúsztuk, és most meghúzzuk magunkat egy csendes sarokban, rettegve attól az Istentől, aki egy nagy felemelt mutatóiként mennydörög az égben. Mert amikor az ítéletét, a jogos ítéletét láttuk, akkor erre is gondolhatunk. Isten igazságos. És mi mind hiával vagyunk az ő dicsőségének. Mind. Nincs igaz egy sem. És az ítélet, ami a pokol, az örök elválasztottság Istentől, egy olyan, ami alanyi jogon mindannyiunknak jár. De amit Isten megtett, hogy ingyen megigazított minket. Egy olyan helyzetbe hozott, ahol megbékéltünk Istennel. Én, aki ellensége voltam, bűnösként, haraggal, félelemmel. Dehogy is haragszom én Istent? Dehogy is haragszom? De félek. Tartok tőle. Hátralépek kettőt. És ha lehet, elbújok abba a sarokba. És örülök, hogy megúsztam. Örülök, hogy megúsztam. De nem. Isten evangéliuma ennél dicsőségesebb. Dicsekszünk az Istennel. Hogy ismerette az én Istenemet? Persze, mert a te Istened is az enyém, és az enyém is a tiéd. De dicsekszünk. Mert akik távol voltunk, közeliekké lettünk. És tovább kell, hogy menjünk. De ha elolvassátok János 17-et, Jézus főpapi imádságát, kimondhatatlan szavak, ezek nem járnak nekünk. Hogy lehet, hogy te azt mondod, hogy mi egyek vagyunk? Hogy te én bennem, és én te benned? És mi az atyában, és az atya mi bennünk. Hogy lehet ez? Hogy mi mind egyek legyenek, mint ahogy ők egyek. Hogy lehet ez? Mi, akik senkik vagyunk, ott vagyunk Krisztusban elrejtve, Istenben, és a Szent Háromság valami olyan, amit te belülről nézel. Ezt tette meg Isten. Isten, és felkaphatod a fejedet. ez vonatkozik rám is. Része vagyok a királyi családnak. Nem én vagyok Isten, de Krisztusban vagyok. És Krisztus én bennem van. És nem tudom pontosan, hol van a határ közte és köztem. Hol a határ a fej és a test között. Itt. Vagy itt. Vagy. Hol a határ férj és feleség között. Apa és a fia között, aki tiszteli őt. És akit ő szeret. Dicsekszünk az Istennel. És nézzük meg a következő részt gyorsan. Itt beszél az új emberiségről. És párhuzamba állítja Ádámot és Krisztust. De sokkal inkább egy ellentétet állít fel. Olvassuk, és utána gyorsan beszéljük át. Az első vers az öröklött bűnről szól, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Ugye ez az a rész, amiről Pál már tett egy utalást, hogy ahol nincs törvény, ott nem róható fel a bűn, ugye? Ha nincs szabály, ami ellen vétettem, akkor ha bár vétek, de nem lehet számon kérni rajta, mert hol a szabály, amit megszegtem. Minden nap levágok egy darabot az ujjamból. Ez a szokásom. Ez bűn. De mert nincs olyan szabály, hogy nem vághatom le az ujjamat, ezért nem vetheted a szememre. Nem csukhatsz le, nem köthetsz belém. De vajon mert nincs szabály, értelmesebb dolog levagdosni az ujjamat? A szabály teszi a bűnt bűnné? Nem. Nem. A bűn bűn volt szabály nélkül is. Céltévesztés. Valaminek, ami jó, a kiforgatása. Valami, ami rosszat tesz valakinek. És a szeretet nem tesz rosszat. Úgyhogy mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe, ő pedig előképe az eljövendőnek, és itt Jézusra utal. De nem igaz, és itt jön a kulcs gondolata ennek az egész írás résznek. És az ezután következő párhuzam, Ádám és Krisztus, a bukás, a bűn, a halál, és Krisztus, a megigazulás és az élet párhuzamba állítása, ezen a versen keresztül kell, hogy történjen, és figyeljetek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Elestünk, és Isten felállít minket. Ez jelenteni azt, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék. Amekkora volt a bukás, akkora az ajándék. És ez nem igaz. Ezt mondja. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és az ajándéka még bőségesebben kiárad az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Egy ember elbukott, és mindannyian vétkeztünk, mindannyian meghalunk, és Isten kegyelme pedig még bőségesebben árad ki, sokkal bőségesebben az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által. Azaz a kegyelmi ajándék nagyobb, mint a bűn. Nagyobb, mint a bukás. Néha össze vagyunk zavarodva. Isten megteremtette az embert. A Szent Isten. És elbuktunk. Mindent tönkretettünk. Vége van. Vége. Isten bajban van. Vétkeztünk. Az egész világ gonoszságban vesztegel. Baj van. De csak te vagy ideges. Isten nem az. Isten gyűlöli a bűnt, de nem ficánkolt a trónján egy pillanatig sem aggódva, hogy jaj, mi lesz ebből. Istennek ez nem a B terve. Eredetileg volt egy jobb terv, csak elszúrtuk. És most jön a B terv. Hát sajnos Jézusnak meg kell halnia, valahogy rendbe kell hoznom. Nem. Nem, Isten hatalmas. Isten le akarta leplezni magát. Isten megdicsőült ebben az evangéliumban. És mi Isten dicsősége? A hatalmát látták az angyalok is. Sátán ott járt a személyes jelenlétében. És mégsem imádta őt. Önmagát választotta. Istennel szemben. És Isten azt mondta, hogy vak vagy. Nem látod, hogy ki vagyok. De mi láthatjuk. Valami olyasmit, amit az angyalok soha. Láthatjuk Isten irgalmát. Láthatjuk a kegyelmét. És láthatjuk a szeretetét. Hihetetlen szeretetét. Hihetetlen kegyelmét. Mindent tönkretettünk, igen. És Istennek ez volt a terve. Hogy ő mindent rendbe rakhasson. Feltétel nélkül. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt kárhozatra, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. És ugyanez a gondolat, hogy nem szabad túlhangsúlyoznunk a saját szerepünket, a bűn, a bukás és ennek a világnak a hatalmát. Igen, ezek mind valós dolgok, de nem kötik meg Isten kezét, nem teszik, nem válnak végleges akadályá abban, hogy Isten kifejezze a szeretetét és bevégezze a munkáját. Ő elvégezte, és nem épp, hogy csak, ami az édenkertben volt, nagy nehezen visszacsináltam, hanem sokkal inkább. Te és én, és mindannyian, akik hittünk Jézus Krisztusban, sokkal magasabban vagyunk, sokkal közelebb Istenhez, mint Ádám vagy Éva valaha lehetett. Már most, ahogyan egynek a vétkelet minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösök ki, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Úgyhogy lássuk a párhuzamot összefoglalva. Az egyik vonalon Ádám, a bűn, amit elkövetett, és a halál, ami bejött a világba. A másik oldalon Krisztus, az ő igazságos cselekedete, és ennek a gyümölcse az élet. A régi emberiség feje Ádám volt, és az ő hatása, vagy nem is tudom, öröksége a bűn, és ezzel a halál. Az új emberiségé, az új teremtésben ennek a feje Krisztus. A hatása pedig igazság és élet. Ez írásrész szembeállított három dolgot. Ádám elesését, és Krisztus megváltó munkáját és ingyenes ajándékát. A bukás a bűn miatti kárhoztatást, és ezzel szemben a megigazulást. A halált, és ezzel szemben az örök életet. És a jelző mindig ez. Sokkal inkább. Sokkal inkább. Összehozza a kárhoztatást a megigazulással, szembeállítva, egyiket felváltva a másikkal. Ádám engedetlenségét, és Krisztus engedelmességét. És a 20. 21. vers rendkívül fontos. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. Mert miről volt szó eddig? Arról, hogy Isten nem zavarodott össze a bukás miatt. Az ő terve az volt, hogy megmutassa az üdvösségét, hogy az evangélium lelepleződjön, hogy Isten az életét adja értünk, és ahogyan ő igazzá teszi azt is, aki Krisztusban hisz, hogy Isten nem csak hatalmas, nem csak igazságos, de szerető, kegyelmes és irgalmas. Hogy Isten nem egy olyan Isten, akit azért követek, mert muszáj, mert követném akkor is, ha muszáj lenne. Mit tudok csinálni? Ő az Ura mindennek. Gondolom, hogy az ördög is erre gondolt. Megvan a véleményem, de jobb, ha nem hangoztatom. Mert Mert azt gondolom, hogy ő az erősebb. És mi nem így. Mi megismertük a jellemét. És melyikötök az, aki az eddigi élete során találkozott Isten mennydörgő hangjával, végtelen hatalmával, és nem is tudom, félelmetes jelenlétével? Ki az, akinek eddig csavarta a kezét, és ezért most már engedelmeskedünk? Legtöbbünknek nem. Nem. És itt ülünk. És reggel, amikor felkelünk, arra gondolunk, hogy Uram, itt vagyok. És ezt mondom, hogy Uram. És ez nem csak egy üres szó, hanem azt mondom, hogy az én lelkem fejet hajt előtted. És azt mondja, hogy méltó vagy. Hogy Úr, legyél én fölöttem, mert szeretsz engem, mert kedves vagy, mert törődsz velem. Te vagy az az Isten, aki, hogyha ha egy koldus lennél, ha egy koldus király lennél, hatalom nélkül, a neved miatt, a jellemed miatt, amiatt, aki vagy, szeretnélek, és követnélek, imádnálak, méltó vagy. És nem csak azért, mert te vagy a legerősebb, hanem egy hihetetlen személy vagy. Gyönyörű, mindenestül. És ezt mi látjuk? Hogy láthattuk volna másképp? Hogyan lehetett volna te hogyan csináltad volna? Az angyalok nem látták. Ott voltak a jelenlétében. És a kegyelem, az irgalom, egy távoli elmélet lehetett számukra. És most betekintenek az életünkbe, és csodálkoznak, hogy itt van ez a Schlingloff Sanyi, az a nyomorult bűnös. Ha úgy értem, az a nyomorult bűnös. És Isten használja. És Isten dicsőségét látom rajtatok. És ez Isten munkája. Úgyhogy Isten nem vesztette el a fonalat. De nézd meg, mi van ideírva. 20. vers. A törvény pedig közbejött. Isten ezelőtt is kegyelemben gondolkozott. Isten eddig is ezt akarta, a kegyelmét leleplezni. Isten mindig is az volt, aki, de közbejött a törvény, hogy megnövekedjék a vétek. Hogy miért? Miért jött a törvény? Miért jött a törvény? Olvassuk el még egyszer. Hogy megnövekedjék a vétek. Én erre a helyetekben ideges lennék. Uram, ez most micsoda? Úgy értem, te ezt szándékosan csináltad? Ez olyan, mint hogy tudod, amikor kifeszítesz egy madzagot, átesik rajta valaki, és utána letolod, hogy miért esett át rajta. Nem? Nem? Bejött a törvény, hogy megnövekedjék a vétek. Miért kellett ez? Miért? Miért? Mert a bukás óta, az Ádám és Éva bűne óta megnyílt a szemünk. És jónak és rossznak ismerői vagyunk. Ami nem baj. A baj csak az, hogy mi döntjük el, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi vagyunk ítélői jónak és rossznak. Istentől függetlenül. Azaz, önigazságunk van. A saját természetünkben Schlingloff Sanyinak olyan büszke önigazsága van, hogy el sem hiszitek. Nincs nekem szükségem egy megváltóra. Ne adjál nekem kegyelmet. Mondd meg, mit kell csinálni. Megcsinálom. Sőt, nem is kell, hogy megmondd, hogy mit csináljak. Jó vagyok úgy, ahogy vagyok. Én jó vagyok. Miről beszélsz? Isten. Lehet, hogy neked problémád van. Nekem nincs. És közben jött a törvény. A szabály, amely megmutatta, hogy nem vagyok jó. Nincs rendben velem semmi. És ha megmondod, hogy mit kell csinálni, egy darabig kibírom képmutatásban, úgy teszek, mintha meg tudnám csinálni, és büszke vagyok, és utána átbillenek, és kárhoztatásban élek. Bűntudatban és bukásban. És arra jövök rá, hogy nem tudom megcsinálni. És ez miért jó? Miért kellett ez Istennek? Miért kellett behozni a törvényt, hogy mit ír? Hogy megnövekedjék a vétek. Mert fel kellett készítenie minket arra, hogy elfogadjuk a kegyelmet. Fel kellett készítenie minket arra, hogy egy új rendszer, és itt jön a folytatás, ahol sok a bűn, mire van szükség? Fegyelemre. Szedd össze magad. Egyenesíts ki az utadat. Több törvényre van szükség. Igaz? A baj csak az kicsit később, hogy olvassuk, hogy minél több a törvény, annál nagyobb a bűn. Azt mondja, hogy 1 Korintus 15:56-ban azt olvassuk, hogy a bűn ereje a törvényben van. Minél inkább nem szabad, és minél inkább igyekszel, annál kevésbé megy. Szedd össze magad. Az életed szóljon arról, hogy rakj rendbe mindent. Gyerünk! És nem megy. És nem megy. És sok törvényeskedő prédikátor nagy bukásban végzi. Ami nem olyan nagy baj, mert legalább szembesült a tanításának az elhordozhatatlanságával. Úgyhogy ha sok a bűn, mire van szükség? Mi lehet a megoldás? Róma 1, 2, 3 után. Kegyelem! Mert aki fáradozik, annak nem kegyelemből számítják a bért, de mi nem bírunk fáradozni. Nem tudjuk megcsinálni, hanem hiszünk abban, aki megigazít. És ez ajándék. Meg nem érdemelt jó tétemény. Kegyelem. A törvény segített nekünk nagyot bukni, és késznek lenni arra, hogy elfogadjuk a kegyelmet. És ez volt Isten célja. Figyelj, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. És itt jön a lényeg, figyelj, miért? Hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, és ez volt idáig. Oké? A bűn úrrá lett a halál által. Ugye, bűnzsoldja a halál, el vagyunk választva Istentől, és ebben az elválasztottságban bűnre bűnt halmozunk. Önmagunkból merítve nem tudunk más tenni, csak vétkezni. És ez uralkodott. Megtérésed előtt nehéz volt vétkezni? Nehéz volt. Ment magától. Uralkodott. És itt jön a cél. Úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre Jézus Krisztus a mi Urunk által. Rendszerváltás. Egy új uralom. A kegyelem uralma. Az igazsággal. És ez a csodálatos. A kegyelem nem törli el Isten igazságosságát. Csak egy olyan rendszert vezet be, amelyel Isten igazságossága működhet, és megelégülve kifejeződhet. A törvényrendszere csak a bűnt szította föl, és felkészített minket a kegyelemre. Míg a kegyelem uralma, az igazsággal uralkodva, örök életet hoz Jézus Krisztussal. Amen. Tartsunk egy rövid szünetet, és Róma 6-tal fogjuk folytatni. Róma 6 az egyik legámulatosabb írás. Csak még a szünet előtt átlépünk egy új szakaszba, 6-tól 8-ig a megszentelődésről beszélünk. Isten igazságossága megnyilvánult az ítéletben, aztán megnyilvánult a megigazításban, és most megnyilvánul a megszentelődésben. Azaz mindaz, ami a helyzetünk, amiről beszéltünk, átlép a gyakorlatba is. Szentek vagyunk. És a döntéseinken keresztül ez a szentség bizonyos mértékben kifejeződhet az életünkben is. És erről fogunk most beszélni. Úgyhogy 5 perc szünet. 6. fejezet. Rakéta úgy haladunk. Itt van a 4. évi vizsga. Megkérdeztem a feleségemet, hogy szerinted meg fognak lincselni? Mit gondolom, mit mondott? Igen. És kicsit aggódott, amikor elindultam. A jó hír az, hogy ez egy házi dolgozat. Ez jó hír? A rossz hír az, hogy úgy csináltam meg, hogy törődnötök kell egy picit a római levéllel, ahhoz, hogy meg tudjátok írni. 44 kérdés van. 44. De az egyik parancs az, hogy röviden kell válaszolnod. Tehát ilyen egyszavas válaszok vannak. egy mondatos válaszok. Max 2-3 mondatos válaszok. Jó, és a célja az, hogy foglalkozz vele. Jegyzeteket, Bibliát, mindent lehet használni, de valószínűleg azt a részét a testednek, amelyik a két fület között van, azt is kell. mert hogy olyan kérdések vannak, amikhez el kellett gondolkoznod azon, amit az órán mondtunk, és azon, ami írva van. Jó? Szerintem nagyon hasznos lesz, és jövő héten kapjátok meg, mert nem készült el mostanra. És oké. 1-től 14-ig a bűntől való szabadságról fogunk olvasni, 15-től pedig az igazság arról, hogy hogyan vagyunk az igazság rabjai. És a 6. fejezet azt gondolom, hogy az egyik legnehezebben érthető jelenséget magyarázza az Új Szövetségben. Azt a jelenséget, amit hiszem, hogy minden keresztény így tud mondani. Így. Mi mindannyian mit csináltunk? Meghaltunk, igaz? Mindannyian meghaltunk Krisztussal, igaz? Ezt mindenki tudja. Hát ez egyszerű. És a hétköznapi életben? Úgy értem, jelent ez valamit? Van ennek gyakorlati jelentősége? Működik? Nem? Igen? Én néha arra jövök rá, hogy annyira nem működik. És igazából, vagy 7 évig voltam keresztény, ami valójában egyáltalán nem működött. Egyébként működött, de Isten egy ponton úgy látta jónak, hogy ezt így lerendezi velem. Egyszer s mindenkor. És keresztül vitt egy dolgon, amin nem lehetett másképp keresztül menni, csak úgy, hogy meghalok. És ez az írásrész segített nekem, hogy lássuk. Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. És itt a kifejezés, amit használ, az életstílusként bűnben való életet jelenti. És nagyon érdekes, hogy a legtöbb embernek ez az első gondolata, amikor a kegyelmet hallja. Valahogy olyan mélyen törvényeskedik a lelkünk, hogy ha azt halljuk, hogy nincs többé, a törvénynek nincs többé uralma rajtunk, szabad, mondjam ezt, szabad, nincs törvény. Szabad. Ez az első gondolat. Hát akkor úgy fogok élni, mint a pokolban. Akkor levágom az ujjamat. Akkor minden nap levágom az ujjamat. Minden ujjamat levágom. Akkor bűnben fogok élni. Akkor berúgok minden nap. Akkor nem tudom, mit csinálok. És nem tudom, tehát hogy ez is a régi bűnös természetünknek egy trükkje. A bűn nem azért rossz, mert Isten tiltja. Ha nem tiltaná, akkor is rossz lenne. Ez ugyanerről szól, ugye? Ha nincs törvény, akkor nem lehet elmarasztalni. Ha nincs törvény, akkor szabad vétkezni. De a vétek attól nem válik egy élvezetesebb dologgá. Levágni egy darabot az ujjamból nem válik értelmesebbé, csak azért, mert szabad. Tönkretenni azt, ami jó, kilépni a szeretetből, az csak egy torz, lázadó elmének vonzó, amilyen nekem van. A régi bűnös természetemnek egy torz, lázadó elméje van. De amikor megszeretem Istent, és felismerem a kegyelmet, akkor megszeretem az igazságot is. És megszeretem a szeretetet is. És megértem, hogy a törvény arról beszél, hogy nem teszek olyat, ami kívül van a szereteten. És majd ez lesz a 13. fejezetben. De szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. És meggyűlölöm a bűn. Egyszer csak elkezdem látni. Ez nem a tiltott gyümölcs. Ez a rohadt gyümölcs. Ez nem az, amit mindig is akartam, és most végre megtehetem, hanem ez az, amit mindig is akartam, és amit ha megteszek, tönkreteszi az életemet. És kezdem meggyűlölni azt az érzést, amely akarja, és nem vagyok már a barátja a bűnnek. De valahogy az első gondolat mégis ez. Hey, hát ha mindent szabad, akkor Akkor megyek és megölök valakit. Tényleg? És Pál fölteszi ezt a kérdést, és megválaszolja. Azt mondja, szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Ha végleg el lettünk választva mind attól, ami árt, akkor hogyan mehetnénk vissza bele? És ez két ilyen szempontból is érthető, mint tudod, a bilincs ott van rajtam, jön valaki és leveszi rólam, és véres már a csuklóm. Hogyan tehetném azt, hogy visszamegyek és visszarakom a kezemre, és mert én így fogok élni tovább? De a másik kép is érthető. A döglött kutya nem vétkezik. Nem csinál már semmit. A halott ember se csinál már semmit. Nem vétkezik többet. Vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. És itt van megint egy helyzeti igazság, egy természet feletti valóság, hogy amikor Krisztus meghalt, akkor mi ott voltunk vele. Amikor megtértünk, vele kereszteltettünk Krisztusba, és valójában ott voltunk vele a halálban, az eltemettetésben, és a feltámadásában is. Azaz valójában meghaltunk. Én ott voltam, és meghaltam vele együtt. És ezt mondja, ha ugyanis, ezt már olvastam, ugye? Nem. Csak még a negyedik végén, hogy mi is új életben járjunk. És itt van az első gyanús mondat. Új életben járni. Valaminek radikálisan vége lett, el lett temetve, és valami egészen új keletkezett. És a cél ebben az újban járni. Nem az a cél, hogy a régit, ami meghalt, el lett temetve, kivegyem, és valahogy újra életre bírjam. Nem az a cél, hogy a régi gondolkodásmódomat, a régi embert valahogy megjobbítsam, kiképezzem, megfegyelmezzem, hogy végre jó keresztény életet éljen. Ez lehetetlen. Nem ezt olvastuk idáig? Az önmegjobbításnak bármely lépése, módszere vagy lehetősége szóba került eddig? Volt ilyesmiről egyáltalán szó? Bekerült a képbe egyáltalán bármilyen módon? De mi mégis így gondolkozunk. A vérünkben van. Azt hallom, hogy cselekedj helyesen, és azonnal fegyelmet hallom, és hogy kell helyesen csinálni. Úgyhogy ne csinálj semmit. Higgy. Bíz. És teremj gyümölcsöt. Mert az, aki jobban akarná csinálni, arra Istennek egyetlen egy módszere volt. Ez az egy gyógyszere volt. Istennek is. Ádámnak meg kellett halnia. Én meghaltam Krisztussal együtt. Eltemettük, és ott hagyjuk. És valami egész újat kezdünk. Új életben jársz. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában hisz. Is. 5. vers. Oké. És akkor itt jön a kulcs mondat. Az egyik. 6. vers. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, erről beszéltünk, ugye? Az, aki én voltam, az meghalt Krisztussal. Szerintetek miért? Itt mondja, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Oké, tehát itt volt a régi én, akin totális fogása van a bűnnek. Uralkodik rajta. És ez fizika, mint a gravitáció. A hústestre hat a gravitáció. Róma 7-ben fogjuk olvasni a bűn törvénye. És nem tud más csinálni, csak vétkezni. Úgyhogy mit csinált Isten? Lelőtte. Így meghalt, ami egyrészt jelenti azt, hogy teljesen hatalom nélkülivé vált. Másrészt a halál jelenti a teljes elválasztottságot. végleg elválasztatott tőlem, aki Krisztussal együtt feltámadtam az új életben. Két ember van. A régi, aki csak vétkezni tud, és az új, aki meg nem tud vétkezni. A kérdés az, hogy melyik életben járok. És a bűn hatalmában álló test megsemmisült. És Péterrel beszéltük valamikor, és ezt most elmondom, hogy ezt képzeljétek el úgy, mint egy számítógép, amin van egy operációs rendszer, amely gyakorlatilag egy szoftver, amely az egész gépet működteti. És ez a szoftver megbetegedett, vírust kapott, és teljesen torz módon működik. És ami információt, adatot feldolgoz, azt is eltorzítja. Ez a régi emberem. Amikor megtértem, akkor ennek a szoftvernek minden egyes fájlját megindexelte Isten, azaz fölírta rá, hogy következő kikapcsolásnál törölni. És ezzel együtt felinstalált egy új operációs rendszert. És tudjátok, ez úgy megy, vagy az egyik megy, vagy a másik. Volt már ilyen gépetek, amikor bekapcsolod, akkor választani lehet, hogy ez az operációs rendszer fusson, vagy az. Volt már ilyen, mindegy, lehet választani. És ha egyszer választottál, akkor utána mindent azzal csinálsz. És mindent az az operációs rendszer fog kezelni. A másik nem jön elő. De ha ezt választottad, akkor mindent azt csinál. Úgyhogy te azt mondod, hogy az én óemberem nem halt meg. Itt van. Úgy értem, ha egy kicsit válsz, beszélhetsz is vele. És nem lesz élvezetes. És én meg azt mondom, hogy de meghalt. Halálra lett ítélve, visszafordíthatatlanul, csak még nem jött a következő kikapcsolás. De most megvan a lehetőséged, hogy válasz, hogy melyik operációs rendszerrel fogsz működni. Nem az a választásod, hogy jól fogod-e megnyitni a dokumentumot, vagy rosszul. Ez a választásod nincs meg. Nincs hatalmad erre. Ezt érted? Ez a törvény rendszere. Amikor te jól akarod csinálni, nincs meg ez a választásod. Egy választásod van. A régit kapcsolod be, vagy az újat. A régi automatikusan rosszul csinálja, az új meg automatikusan jól. Ezt érted? Új életben kell járnod. Nem a régit csiszolni. Ébredj fel! És csináld ezúttal jobban. Nem. Maradj ott. És én az újban élek. Úgyhogy megsemmisült a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Miért? Mert a régi feltétel nélküli szolgája, engedelmességre kötelezett szolgája volt a bűnnek. És amíg élt, addig elválaszthatatlan kapcsolat volt a bűn és köztem. Mint ahogy a gravitáció is közted elválaszthatatlan a kapcsolat. Igaz? De képzeld el, mintha kiléphetnél egy ilyen szellemtestben, és lebeghetnél. Csak választanod kell. Testben oda vagy tapasztva a földhöz, szellemben független vagy. Jó? Hetedik vers. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ki az, aki közületek megszabadult a bűntől? Stréberek. Úgy komolyan, ki az, aki nem vétkezik közületek? Kicsit csökkent a létszám. Én nem szabadultam meg a bűntől. Ti megszabadultatok? Én nem tudom, én nem szabadultam meg. De igen, nagyon jól mondtátok. De igen, csak a kis agyamban még nem ment be. Amikor jön az a hang, amit... Hány éve csak 37? 37 éve hallgatok. Beveszem. Egyszerűen most is ugyanúgy engedelmeskedek neki, mint régen. De a kapcsolat már nincs ott. Azelőtt nem mondhattam volna nemet. De most már igen. Ha a hitem megvan, azaz, ha tisztában vagyok vele, hogy mi a valóság, akkor mondhatnám azt, hogy nagyon jól hangzik, amit mondasz. De nem csinálom meg. De csináld meg! Nem. De muszáj! Nem muszáj. És itt lenne vége a történetnek. Nem. Nem, mert ha figyelsz még rá egy darabig, akkor elkezd fűzni. Te tudod, milyen jó lesz? Hát az igaz. De akkor sem fogom megcsinálni. De hogy is nem, mindig is ezt csinálod.
Gondolod, hogy megváltoztál? Gondolod, hogy jobb lettél? Hát az tényleg nem. Úgyhogy gyerünk, csináld! Na jó, de csak egy kicsit. És majd megvallom. Na jó, gyerünk, csináljuk. Mi itt a baj? Hogy csak vele beszéltem. Ki húzta? Ugye nem, ki irányított itt? A bűn. Miért? Mert csak vele beszéltem. Ez nem működik. Az működik, hogy gyere, csináljuk meg. Veled nem beszélek. Uram, ez a pribék megint dumál hozzám. És bevallom, hogy jót mondott. Úgyhogy kérlek, csinálj valamit. És ha az ő szeretetére összpontosítok, arra, hogy mi van ő vele, a sokkal inkábbra, akkor egyszer csak már nem hangzik olyan jól, hogy megint levágjak egy darabot az ujjamból. Akkor már nem tűnik olyan vonzónak az, amit a bűn kínált. De ezzel előre szaladtunk egy picit. Úgyhogy aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. És itt jön a két kulcsvers. 10. vers, 11. Ez a teendőnk. A 10. a helyzetünket írja le. Ez a valóság. Összefoglalja mindazt, amiről eddig beszéltünk. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ki halt meg? Én. Hogy csináltuk ezt? Mikor haltunk meg? Mikor? Krisztusban, amikor hittünk. Oké. Mit kell neked most csinálnod ahhoz, hogy halott légy? Hogy ott maradni a halálban? Mi van, ha nem maradok ott a halálban? Akkor is halott vagyok? Akkor is, ugye? Ha nem hiszek Krisztusban, akkor halott vagyok? Hé, ha nem hiszek Krisztusban, akkor is halott vagyok? Akkor is halott vagyok, ez a helyzet. Meghaltam, és pont. Akár hiszek benne, akár nem. Ez nagyon fontos. Semmit nem kell tenned ahhoz, hogy halott légy, semmit nem tudsz tenni azért, hogy halottabb légy, és semmit nem tudsz tenni azért, hogy kevésbé légy halott. Halott vagy. Ez a valóság. Ezt értitek? Ez nagyon fontos. Ez Isten munkája. Elvégeztetett. Aki meghalt, az mit csinált? Meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ez a helyzetünk. Azaz, innen el vagyok választva. Elfordulhatok, és mi a második része a versnek? Élek Istennek. Itt elválasztás, itt kapcsolat. És ahhoz, hogy élj Istennek, mit kell tenned? Kell? Nem. Azért, hogy élj? Nem. Semmit. Ahhoz, hogy megtapasztald. Ahhoz. Itt van nagyon fontos. Mi most helyzeti igazságról beszélünk. Ami nem arról, amit megtapasztalunk, hanem ami van. Amit Isten megcsinált. Aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra, és él Istennek. Itt kapcsolat van, ott elválasztottság. Örökre. Attól, hogy nem éled meg, és ez nagyon fontos, attól ez a valóság nem változik meg. Ezt érted? Ezt muszáj felfogni. A legtöbb keresztény a tapasztalata alapján ítéli meg a valóságot. Miközben a tapasztalata átveri. Mert Isten úgy döntött, hogy azt a lerobbant szoftvert csak indexeli és nem törli le rögtön. Úgyhogy megéled a működését. És miért hagyta itt Isten? Hogy kiképezze az elménket. Hogy kiképezze a döntésünket. A hitünket. Abban a helyzetben, ahol minden pillanatban választanod kell, aközött, hogy mit higgy, élek vagy halott vagyok? Isten megbocsájtott vagy nem? Isten kegyelmes vagy nem? Szerinted, ha ezt csináljuk egy életen keresztül, megtanuljuk, hogy milyen Isten? Hát hogy ne? Hát hogy ne? Hát hogy gondolj be, hogyha ezt nem csinálta volna, akkor megtértünk. Jaj, de jó, Isten szeretett minket. Mostantól semmi problémánk nincs. Nincs régi bűnös természetünk. Tökéletesek vagyunk. És 2 év múlva már azt gondolom, hogy azért vagyok tökéletes, mert mindig is az voltam. És még jó, hogy Isten megváltott, mert ilyen nagyszerű vagyok. És Isten ügyes volt, de én igazán dicsőséges vagyok.
ebben a rendszerben ez nem működik. Mert minden nap belebotlok a régibe, és minden nap választanom kell. De a helyzet az változatlan, a tapasztalatomtól függetlenül. És most a megszentelődésről beszélünk. Hogyan jön át a gyakorlatba a helyzetem? A láthatatlan valóság hogyan lesz látható? 11. vers. Ez a dolgunk. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. 11. 6. fejezetben. Elvégezni egy számítást, ezt jelenti a szó. Azt tartsátok magatokról. Fölkelek ma reggel, és ekkora gyomorgörcsöm van, ennyire ideges vagyok, és mondjatok még valami lelkesítőt. És ennyire aggódom, és ennyire üzött vagyok, és utálom az egészet. És akkor most mit csinálsz? Meghaltam a bűnnek. Hát ez nem úgy néz ki. És itt el kell végeznem egy kalkulációt. Egy józan, tiszta gondolkodásom alapuló kalkulációt, ahol egyszerűen kiszámolom, és a számítás így néz ki. Oké, ezt érzem. Ez a valóság? Nem, ez a tapasztalatom. Mi a valóság? A valóság az az, hogy Krisztussal együtt meg vagyok feszítve. Hogy az az állat, aki ezt csinálja, aki ideges, űzött, aggódó, aki gyötörne engem, mást, akit csak lehet, az halott. És nekem semmi közöm hozzá, mert én az új ember vagyok, akit meg Isten szeret. Önmagát adta értem. És most is velem van. És minden ígérete igaz rám. És készített ma egy napot nekem, amely tele van jó cselekedetekkel. És ma minden a javamra van. Én vagyok az egyik legnagyobb bázlista ezen a világon. Egy szerető, gondoskodó Istenem van. És az, aki most itt épp örjöng, az egy halott. És csak a visszhangját hallom. Valaminek, ami örökre el lett temetve. Én szabad vagyok ettől. Végzek egy kalkulációt. Egy tudatos döntést hozok. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. És egyben, hogy éltek Istennek. Innen el, és oda pedig igen. De ez nem megy magától. Ez a mi felelősségünk. Ezt a kalkulációt elvégezni. Ez hozza létre a valóságot? Hogy meghaltál, hogy szent vagy, hogy élsz Istennek? Nem! A te döntésed csak ahhoz járul hozzá, hogy megéld a már meglévő valóságot. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek. És még egy gondolat. Csak gyakorlatilag. Halott ember. A halott ember kilép abból a világból, amelyben azelőtt élt. És most nem önmegtagadásról beszélek, hanem szabadságról. Oké, mi okozhat rabságot? Amikor te akarsz, te vársz valamit, amikor neked van elvárásod, és ezért a környezeted manipulálhat. Répát szeretnék, és nálad van a répát lógató bot, és amerre viszed a répát, én arra megyek. Mert répát szeretnék. A másik, hogy jogaim vannak. Van, amit megtehetsz velem, van, amit nem. És ezért félelmem van, vagy vágyakozásom. Meg ne tedd ezt velem ma. Velem ez nem történhet meg. Remélem ezt teszed, megteszed velem. Kedves leszel, hozol csokit. Hoztatok csokit? Tudom, hogy nem hoztok. A halottnak nincsenek ilyenjei. Ezt értitek? Vágd el a kötelékeket. Nem várok semmit. A világtól. Az élettől. Feleségemtől. Tőled. Nem tudsz hatni rám. A világ. Az élet. A feleségem. A gyerekem. A kutyám. A pénzem. Én halott vagyok. Én meghaltam. Krisztussal. A világ számára, és a világ számomra. A bűnnek, mindennek. Szabad vagyok. De élek. Istennek. És tőle várok. De ez a reménység már nem fog megszégyeníteni. Ő tudom, hogy kicsoda. Ő megígérte. És innentől egy új rend működik az életemben, ahol nem azért vannak ott a dolgok, mert hozzájuk vagyok kötve, hanem mert Isten szeretetében, engedelmeskedve Istennek, tisztelem a dolgokat ott, ahol vannak. Feleségem, Isten után az első. De nem azért, mert különben botrányban élnénk. Szabad vagyok tőle, hanem mert Isten szeret engem, és mert szereti a feleségemet is, és szereti rajtam keresztül. De halott vagyok. Ha egyszer rossz napja van, és megbánt, amit senki nem tud jobban, mint az az ember, aki a legközelebb áll hozzád, akkor én szabad vagyok. Halott. És ez nem érint. Mert amire számítok, amit akarok, azt Istentől akarom. És itt halott vagyok. És ez így működik mindig? Nem. Nem. De itt van a feladatom. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról újra meg újra, hogy meghaltatok és éltek. Hányszor naponta kell kiszámolnom? Nem tudom. Akárhányszor. És ez az én dolgom. És a következő részben Pál illusztrálja ezt az egészet. És ebben már nem megyünk bele. Nem ezen az órán. De itt arról beszél, hogy, és ezt még megnézzük. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testeteken, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Ne uralkodjék tehát a bűn. Hogy tud a bűn uralkodni? Mondjátok kórusban. Futok utána, vagy futok előle. Hogy a bűn a nagy kérdés. És legtöbbször arra gondolunk, hogy ne uralkodjék a bűn, ez azt jelenti, hogy ne fussak utána. Ne kívánd. Ne fuss a bűn után. De a bűn csak így tud uralkodni? Nem. Ha futok a bűn elől, akkor ki uralkodik? Ha nem gondolsz a citromra, mire gondolsz? A citromra gondolok. Ha bűn a kérdés az életemben, akkor a bűn uralkodik. Akár úgy, hogy futok utána, nem jó. Akár úgy, hogy futok előle. Akár bűnben élek, akár bűn tudatban élek, a bűn uralkodik. És Krisztus azért halt meg, hogy ez ne így legyen. És itt azt mondja, hogy ha átadom magam a bűnnek, akkor a tagjaim a bűn fegyverei lesznek. Ha átadom magam az igazságnak, Krisztusnak, akkor a tagjaim az ő fegyverei lesznek. Valakinek a szolgája leszek. Valakinek az eszköze. Vagy a bűné halálra, vagy az igazságossági életre. És ez az utolsó, és itt befejezzük. És figyeljetek, ez egy ámulatos vers. 14. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok. Na, ez jól hangzik. Na, és ezt hogy fogja csinálni? Itt van egy ígéret. A bűn nem fog uralkodni rajtatok. És a következő tagmondat kapcsolata egy ok-okozati kapcsolat. Miért nem fog uralkodni a bűn? Akkor, hogyha nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élek. És itt ez így hangzik, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mi a módszer arra, hogy ne vétkezzek annyit? Hogyan történik meg, hogy nem gondolok a citromra? Úgyhogy banánra gondolok. Görögdínyére. Spagettire. Sült bárányra. Tessék? Sült malac. Narancssal a szájában. A frissen sült malac. Értitek? A kegyelem uralma alatt a bűn nem ügy. Nem vált jogossá, nem vált kevésbé komolyá, de már nem ügy. Nem kell futnom előle, és egyre kevésbé kell futnom utána. Szabad vagyok nem a bűnnel foglalkozni. Szabad vagyok arra, hogy Istennel foglalkozzak. Hogy ne kiszánjam oda magam. És mert a kegyelem uralma alatt élek, szabadon egyszer csak azt veszem észre, hogy a helyzetem, miszerint a bűnnek már nincs hatalma rajtam, egyre gyakrabban átlép a tapasztalatomba is. 3 napja nem vágtam le egy darabot se az ujjamból.
Szinte megfeledkeztem róla. És amikor ma reggel mégis elővettem a kést, tudtam, hogy levághatok egy darabot. De olyan hülyének éreztem magam. És szégyeltem is magam. És azt gondoltam, hogy miért csinálnék ilyen marhaságot. És örömmel éltem tovább az életemet Istennel. És ha mégis elesem, megvallom, és helyreállok. Azonnal. Nincs vezeklés. Nincs újabb áldozat a bűnért. Egy áldozat volt, és ez elég volt. Én csak beleállok. Jogosítvány ez a bűnre? Nem. De az egyetlen mód és út az a bűntől való szabadulásra. És ne felejtsétek, nem a bűn a kérdés. A bűn egy eszköz volt. A törvény egy eszköz volt. Az örökké valóságban bűntudattal fogunk élni? Valahogy így, hogy de jó, hogy most már nem vétkezem többet. Szó se lesz a bűnről. Vége. És dicsőség lesz. Erre készülünk. Amen. Drága Uram, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben. És engedj minket ebben az új életben járni. Hogy ne a régit élesztgessük. Hogy ne töltsünk új bort a régi tömlőbe, hanem az új bort új tömlőbe. Uram, hogy a kegyelem uralkodjék, és mi szabadok legyünk szeretni, követni, téged dicsérni, Uram, te nevedben, Krisztus nevében. Amen.